Nagy generáció.
Nem csak múltunk, jövőnk is van.
Éppen azért is beszélgetünk Derzsi György hites könyvvizsgálóval, hogy legyen jövőnk. Tehát, hogy az ember tudja, hogy amikor már nem aktív munkavállaló, akkor miből él, nagyjából meddig tud élni belőle, hát azt bizony nem lehet tudni. De arról a levélről beszélgettünk, amit az 1955 és 59 között születettek kapnak azért, hogy egyeztessék az adatokat. Ott tartottunk, hogy 1988. január 1-je előttről igazából nincs feldolgozása, ahogy Derzsi úr mondta. Most csak egy kis példa, én amikor a szolgálati időmet megkértem a nyugdíjfőigazgatóságtól, akkor még a 14 éves koromban nyáron végzett munkámról is volt nekik papírjuk.
Ebből kell kiindulni elsődlegesen, hogy a hatóságnak megvannak az információnk rólunk, úgyis 1988-ig mindenki valamilyen formában állami alkalmazott volt. És az állami szervezetek, cégek lejelentették a dolgozókat. Leadták az információkat, ugye rájuk vonatkozó szabályok szerint, tehát elsődlegesen én abból indulok ki, hogy ez az adatszolgáltatási rendszer megvan. Alapvetően arra tessenek visszagondolni, amikor az egészségbiztosítási rendszerből az adóhatósági rendszerbe átadásra kerültek adatok. Nagyon sokat újra le kellett jelentenünk, tehát akik könyveléssel, bérszámfejtéssel foglalkoznak, ezzel tisztában vannak, hogy a hatóságnak minden éppen nálunk lévő, most így mondom, nálunk lévő dolgozóról minden múltat le kellett jelentenünk. És kiderült, hogy az adat átvitel közben voltak problémák, vagy azért, mert nem volt nyilvántartás, vagy hibás volt, és nekünk újra kellett rakni az egészet.
Igen, tehát ez azt jelenti, hogy azért fontos ez az adategyeztetés, mert ahogy ön már előzőleg is mondta, volt olyan, hogy egyetem a hallgatóját nem jelentette be, tehát muszáj az embernek végignézni ezeket, mert lehet, hogy 5-6-7 év is ki tud maradni a szolgálati idejéből.
Bizony. Így van. Sajnos ez az alapprobléma. Én annak idén azt tanultam nagyapámtól, hogy ha bárhova elmentem dolgozni, munkaszerződést, bérmegállapítást, akilépő papírt szépen folyamatosan gyűjtögessem, függetlenül attól, hogy van munkakönyv, mármint akkor volt.
Hát ma már nincs, igen.
Tehát ma meg pláne kell ezeket a gyűjtögető életmódot folytatni, hiszen ha a munkaviszonyom végén szeretnék nyugdíjba menni, csak a nálam lévő papírok a biztosak, ami eredetiben van, munkaszerződés, bérmegállapítók, az adóbevallás, éves tájékoztatása, ezeket szépen őrizni kell, vigyázni kell rá, mert ha most megkapom ezt a szerelmes levelet, előveszem a gyűjteményemet, és összevetem a kettőt, és az eltérésekre egyféleképpen tudok csak reagálni, ha észrevételt teszek. A magam igazának a bizonyítására okiratok rendelkezésemre állnak, vagy nem állnak?
Igen, na most itt az a nehéz, tudja, először is, hogy az embereknek a sokkal kisebb része folytat gyűjtögető életmódot, mint aki nem. Hiszen mindenki azt gondolja, hogy a hatóságoknak az a dolguk, hogy ezt megtegyék. A másik pedig, hogy ami ebben a levélben benne van, és erre mindenképpen föl kell hívni a figyelmet, hogy 90 napja van mindenkinek arra, hogy reagáljon. Tehát ha valaki észreveszi, hogy mondjuk akár a katonaság nincs benne, akár a gyes nincs benne, akár az egyetem nincs benne, és még sok minden más nem biztos, hogy benne van, akkor mindösszesen 90 napja van arra, hogy összeszedje a papírt, amit el kell küldeni.
És ha egyáltalán jelez... emlékszik, hogy akkor mi volt.
Hát ha egyáltalán emlékszik, szerintem ebből őrületes kavarodás lesz, nem?
Hatalmas kavarodás lesz. Nekem az jön be, mikor ebben az időpontban, tehát 88 és 90 között az adóhatóság átállt az úgynevezett számítástechnikai adatszolgáltatásra. Uh-huh. Ugye CD-n, meg floppin, meg ilyen izéken lehetett adóbevallásokat beadni. Volt időszak, amikor az adóbevallási CD-n, floppin több vírus volt, mint maga az adat. Borzalmas, mi mindent került be akkor, mert ugye voltak olyan kedvesek az adatszolgáltatók, hogy föltöltötték ezeket az adatszolgáltató adatbázisokat. Jó kis vírushalmazzal, és innentől kezdve ezzel kell dolgozni. a hatóságnak többet kellett a vírus írtással foglalkozni, mint magának az adatoknak a feldolgozásával.
Hát akkor lehet, hogy egy csomó adat eltűnt akkor.
Tehát
például
előfordulhat, hogy a vírusra való hivatkozással eltűntek adatok.
Igen.
Az adatszolgáltató által.
Ezt mindenképpen, tehát vegye komolyan az, aki megkapja ezt a levelet a saját érdekében. És azt is akkor még egyszer mondjuk el, hogy az 55 előtt születettek nem fognak ilyen leveleket kapni, tehát ez fontos. Na most térjünk vissza egy picit még a nyugdíjkorhatára, mert azért itt sem minden világos. Az 1952-ben születettek, ugye idén érik el a nyugdíjkorhatárt.
Igen.
Na most én olvastam egy olyan jogszabályt, amit egyszer nem tudok értelmezni, hogy az 1952 első fél évében születettek, azok idén érik el a nyugdíjkorhatárt, a második fél évben születettek pedig jövőre, és aki 52 első felébe született, az a 62. életéve betöltése plusz 183 nap múlva éri el a nyugdíjkorhatárt. Na, ezt magyarázza meg nekem, hogy ez miért ilyen faramúci, és egyáltalán mi értelme ennek?
Gyakorlatilag az előregedő korosztályból eredően.
Ezt most nem használjuk, ezt a szót, bocsánat, az aktivitásból kikerülő, tehát, vagy másképp aktív korosztály.
Igen, tehát itt az a probléma az, hogy 1948 óta a nyugdíjrendszer az úgynevezett felosztó kirovó.
Igen, magyarul,
amit én megtermeltem a magam nyugdíj alapját,
igen,
de a ma dolgozóktól levont pénzt fogom megkapni.
Igen, hiszen amit én megtermeltem
azt
mondjuk 30 évvel ezelőtt, akkor azt már szétosztották.
Abban az évben.
Igen.
Tehát most ugye a munkanélküliségi problémákkal, az alacsony bejelentettségekből eredően a nyugdíjbázis, a bekerülő nyugdíjbázis kevés. Uh-huh. Tehát ezt az államnak költségvetésből ki kell egészíteni. Egész Európában ugye az átlag életkor emelkedik, ebből eredően született az a döntés, hogy az átlag életkor növekedéséből eredően a 60 helyett 65-67 év legyen az alsó határ, és ezt folyamatosan föl kell vinni. Egy húzással nem szabad.
Hát persze, nem is csinálják.
Most éppen most vagyunk abban a rendszerben, ebben az átmeneti szakban, ami nem két perc, amikor mindenkinél külön-külön ki kell számolni, a korától fogva, a munkába állásától fogva, hogy van meg a 40 éve, mikor van a korának megfelelő nyugdíjjogosultsága, ezt mindenkinek saját magának egyedileg kell kiszámolnunk, hát amikor ilyen ellenőrzéseket folytatunk, mert másképp nem tudunk számolni. Tehát benne az irodában is leültünk, saját magunkon kísérletezünk elsődlegesen, mindenkinél
mindenki
más...
Mindenki nagy generációs önnél, azt tegyük
hát
hozzá.
Vannak fiatalok is az irodában, de ez egy nagy generációs korosztály, hiszen 88-90 között, amikor az állami cégeket leépítették, valamibe fogni kellett.
Uh-huh. És akkor egyszerre fogtak valamibe.
Gyakorlatilag több helyen dolgozó kolléganők, egyik hozta a másikat, és így kialakult egy, most így mondom, egy család, ahol lehet együtt dolgozni, lehet viccelődni, nagyon fontos, ami az irodában van, nálunk nincs politika. Uh-huh. Nem szabad politizálni, mi könyvelünk, bérszámfejtéssel foglalkozunk, és ez politika független.
Igen, tehát visszatérve a nyugdíjra magukon kísérleteznek, hiszen mindenki kvázi egy egyedi eset.
Igen.
Ezt viszont mindenkinek tudnia kell, aki a következő években nyugdíjba megy, és hogy rettenetesen fontos, hogy ő tudja egyedül képviselni a saját érdekeit.
Elsődlegesen igen, másodlagosan az adó és a TB szakértőjét kell megkeresni.
Hát ha van neki ilyenje, ha nincs, akkor a nyugdíjbiztosítás.
Általában a munkahelyén van bérszámfejtő, aki valamennyit vagy sokat ért, vagy éppen hogy ért hozzá, de vele kell konzultálnia, megnézni, és természetesen a saját maga által megőrzött papírokból, okiratokból tudunk gondolkodni.
Hát igen, akkor most nézzük például meg azt az esetet, hiszen számos olyan eset van, amikor valaki 50 fölött elveszti a munkáját.
Jó, szegények, igen.
Na most ebből nem kevés hallgatja valószínűleg, igen, a műsorunkat. Itt az a probléma, hogy hogyan lesz meg akkor a 40 év, ez az egyik. A másik pedig tegyünk különbséget az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély között.
Egyikből vonnak nyugdíjjárulékot,
a másikból nem. Na most, melyikből vonnak, melyikből nem?
Azt mindig össze szoktam
azt
keverni.
Azt hiszem, hogy a segélyből nem vonnak, hiszen az
így
segély.
Van, pontosan.
De ha a járadékból vonnak, ez azt jelenti, hogy ha valaki álláskeresési járadékot kap, mondjuk 55 éves kora fölött, akkor miután vonnak belőle 10%-ot, az beleszámít az önnyugdíj alapjába?
Igen, de annyi amennyi.
Hát annyi amennyi.
De legalább valami védettsége van. Uh-huh. Tehát sajnos az ismeretségi körömben is van ilyen, betöltötte az 55 évet, ugye abban a pillanatban a cégénél létszám felettinek tekintették, elköszöntek tőle, 55 évesen szakmájával egyetem, több szakmája van, nem kell senkinek, mert idős és drága.
Hát ez...
Szóval bocsánat, ezzel hát irányítják el. Most gyakorlatilag otthon van, felesége dolgozik, ő otthon van, ő a háztartásbeli ezen az alapon.
Hány szakmája van és hány nyelven beszél?
Nyelvet nem beszél, egy nagyon jó szakmunkásról van szó az ismeretségben, több szakmája is van.
És nem tud vállalkozóit kiváltani, mert nincs értelme.
Nem akar vállalkozóit kiváltani, kiváltott az őstermelőit, most fogalmazzak így. Van egy kis kertje, az el van.
Igen, de azért ez mekkora
kár. Elsődlegesen
kár...
egyet tudni kell, hogyha a munkahelyi központ felajánl neki egy állást, és ő nem fogadja el, akkor baj van. Uh-huh. Tehát én már megéltem azt az egyik ügyfelemnél, hogy munkaközvetítés, tehát nem időskorú, megjelent, és azzal kezdte, hogy itt tessék aláírni, hogy nem kellek.
Aha. És miért?
Mosogatót keresett az illető, és közölte a jelentkező, hogy ő csak 9-től 14 óráig ér rá, mire az ügyvezető azt mondta, pont ennyi időre kell, ő csak ennyiért jön, pont ennyiért tudnám fölvenni, mondta az ügyvezető, akkor is tessék ráírni, hogy nem kellek.
Mert akkor mi történik, ha nem kell?
Ott marad munkanélküliben. A segélye, nem kell dolgozni, elmehet feketén bármire.
Hát ez igaz, csak abból nem lesz nyugdíja. Itt folytatjuk Derzsi Györggyel a hírek után.